Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt a mai ünnepre kijelölték. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 10. fejezetben, a 34. verstől a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték. De Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, valaki azt mondta nekem, hogy tisztelendő asszony, mindent elhiszek, a leprások meggyógyítását, meg a kenyérszaporítást, meg mindent, csak a feltámadást nem. Az valahogy túlmegy a hitnek a határán. De, kedves testvérek, a húsvét hit, a feltámadás hit, a kereszténység szíve közepe. Ha nincs feltámadás, akkor nincs keresztény egyház. Ha nem hiszünk a feltámadásban, akkor nem mondhatjuk magunkat keresztényeknek. A feltámadás hiten alapszik az egyház léte. A feltámadáson alapszik a hitünk. De kicsit gondolkozzunk el ezen, hogy túl van a hit határán. Hát, hogyha hiszünk Isten létezésében, mert ez a valaki is, aki azt mondta, hogy a feltámadást nem tudja elhinni, azt mondja, hiszi azt, hogy van Isten. De hát gondoljunk bele, Isten a semmiből teremtett világot. A semmiből hozta létre az életet. A semmiből hozta létre a növényvilágot, az állatvilágot, az embert, az értelemmel rendelkező embert, a gondolkodni, a hinni tudó embert, a semmiből támasztott életet. A felolvasott történetben pedig arról van szó, hogy éppen gyülekezetet támaszt a semmiből. Aki olvasgatja az apostolok cselekedeteit, annak be fog ugrani a történet. Cornélius házában vagyunk jelen pillanatban, amikor Péter beszél. Cornélius pogány római százados, aki élete folyamán rájön arra, hogy a római istenek csak emberi kitalációk, viszont van egy teremtő, egy mindenható, egy szent Isten, akit érdemes keresnie, akit érdemes kutatnia, akivel érdemes lenne találkoznia, akit érdemes lenne megismernie. Ismerjük a történetet, hogy látomása van, hogy hívja el Pétert. Péternek is látomása van, hogy menjen el, induljon, hirdesse az evangéliumot. És Cornélius összehívja nem csak a családját, hanem a ismerőseit, a barátait, talán a többi római katonatisztet, sokan vannak a házában, akik érdeklődnek az evangélium iránt. Isten a semmiből létrehozta a világot. Isten a semmiből létre tud hozni ott Cornélius házában egy hívő keresztény gyülekezetet, akkor miért is nem menne neki a feltámasztás? Ha létrehozza az életet, akkor miért ne tudná visszaadni az életet? Tegnap említettem bizonyítékokat Jézus feltámadására, ugye, hogy üres volt a sír, és Jézus holteste a mai napig nem került elő, semmilyen maradvány, a csontváza, semmi. De ez még önmagában talán kevés lenne, de megjelent az apostoloknak, megjelent a tanítványainak, megjelent 500 embernek összesen, azt írja Pál apostol, és ezek az emberek biztosak voltak abban, hogy nem csak halucináltak, nem csak képzelődtek, nem csak egy álomkép volt, mert ahogy Péter is mondja, hogy együtt ettünk és ittunk vele, meg lehetett ölelni, lehetett érezni, meg lehetett tapintani. Olyannyira biztosak voltak abban, hogy Jézus feltámadt, hogy a vértanúságot vállalták ezért a hitért. Tudták, hogy ez nem hazugság, ez az igazság, ezért érdemes az életüket odaadni. És a harmadik, ami szintén egy bizonyíték Jézus feltámadása mellett, az életváltozások. Hogy azok az emberek, akik találkoztak Jézussal, azoknak megváltozott az élete. Például Pál apostol 180 fokos fordulatot vett az élete. Először üldözte a Jézusban hívőket, börtönbe vetette őket, halálra adta őket, és aztán találkozik Jézussal, és ő lesz a legfőbb apostol, a keresztény hit legfőbb terjesztője. De Péter életébe is bekövetkezik ez a nagy változás, hiszen az a Péter, aki Jézus halála előtt megtagadta őt, mert nem volt elég hite, mert nem volt elég bátorsága, az Rómában, az őrült császár idején vállalta a kereszthalált, sőt ő maga kérte azt, hogy fejjel lefelé szögezzék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy ugyanúgy halljon meg, mint az ő megváltója. Hát micsoda változás ez? Honnan ez a bátorság? Honnan ez az erő? Hogyha nem találkozott a feltámadott Jézussal, hogyha nem töltekezett be az ő szent lelkével, akkor mitől is változott volna meg? De önmagában már az egy hatalmas változás, hogy elmegy Cornélius házába. Az apostolok ízig-vérig önérzetes, öntudatos zsidó emberek voltak. Hát nem mentek volna el hirdetni Jézus tanításait a pogányoknak, ha nem találkoznak a feltámadott Jézus Krisztussal, ha nem kapnak erre világos parancsot, és hogyha nincsenek ővele napi kapcsolatban a Szentlélek által. Tudjuk azt a történelemből is, hogy a zsidók erősek voltak, nem adták fel a vallásukat, nem adták fel a hagyományaikat, inkább meghaltak. A római császárok kénytelenek voltak engedményeket tenni. Csak ők kaptak engedményeket, hogy hadd kövessék a saját hagyományaikat, hadd kövessék a saját hitüket. Ha belegondolunk, az evangélium ügye egy lapra volt feltéve. Jézus feltette arra az egy lapra az evangélium győzelmének az ügyét, hogy a zsidó apostolok hajlandóak-e a pogányoknak hirdetni Jézust. Van is erre egy kis történetecske, amit már máskor elmondtam, hogy még az angyalok is kérdezik a mennyben Jézustól, hogy Uram, hát most meghaltál az emberekért, legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, legyőzted az ördögöt, de hát most olyan kevesen hisznek benned, hát alig vannak 500-an, akik most tudnak rólad, hát akkor most itt vége a történetnek? Hát hogy? És akkor Jézus mondja, hogy hát megbíztam őket. Megbíztam Pétert, meg Andrást, meg Jánost, meg Jakabot. Ők elmennek és bejárják a világot, és fogják hirdetni az evangéliumot. De Uram, mi van, hogyha mégsem teszik? És a kis történetecske szerint Jézus azt mondja, hogy én megbízom bennük. Rájuk bíztam. Megbízom bennük, hogy végezni fogják az evangélium hirdetését. Hát az, hogy az apostolok hajlandóak voltak elindulni, az, hogy Péter hajlandó volt elmenni egy pogány római százados házába, hát az is egy bizonyíték arra, hogy Jézus feltámadt. Ő saját magától soha ki nem talált volna ilyet, hogy ó, én elmegyek a pogányoknak hirdetni az evangéliumot. Ő saját maga soha nem gondolt volna arra, hogy neki ezt tenni kellene. De a feltámadt Jézus adta parancsba. A felolvasott igében elhangzik az evangélium Pétertől, összefoglalja a lényeget, tulajdonképpen a leglényegesebb dolgokat, az evangéliumnak a lényegét mondja el itt a Cornelius házában. Az evangéliumnak a lényegét persze többféle megfogalmazásban is el lehet mondani. A tegnapi prédikációmat azzal fejeztem be, hogy felolvastam egy blog bejegyzést, és mivel látom, hogy többen is vannak, akik tegnap nem voltak itt, én ezt még egyszer szeretném megtenni, hogy egy ma élő ember, egy keresztény családapa a mai kontextusban, a mai viszonyok között, a mai társadalomban hogy foglalja össze az evangélium lényegét? Ki volt ez a Jézus? És miért kellett meghalnia? Meg hogy vannak ezek a dolgok? Ezt hallgassuk meg még egyszer. Így szól a blogbejegyzés. Apa, mit jelent az, hogy deportálás? Kérdezte tőlem a kislányom. Utána néztem a hivatalos definíciónak, ami így szól. Az állam által ellenségesnek minősített személyek erőszakos elhurcolása, táborokba vagy más kényszerlakhelyre való telepítése. A felvidékről kitelepítettek emléknapja ad ma újabb szomorú aktualitást annak, hogy megint elgondolkozzunk azon, milyen gonosz és kegyetlen is tud lenni az ember. Az ember, aki eredetileg Isten képére teremtetett. A kislányomnak adott válaszom is inkább erről szólt. Tudod, kezdtem, az ember jónak lett teremtve. Tökéletesnek, isteninek. Csak volt egy jobb ötletünk. Legyünk inkább mi magunk az Isten. A teremtett lét nem tetszett, többre vágytunk. S hogy Isten nélkül mire futja belőlünk, annak egyik jele, hogy feltaláltuk a deportálást. A deportálást, a holokausztot, vagy épp a gulágot, és sajnos hosszasan sorolhatnánk még. Ezek mind-mind saját termékek. Ezek persze az úgynevezett nagy bűnök közé tartoznak. Többségünk kisebb dolgokban utazik. Harag, gyűlölködés, meg nem bocsátás, irigység, és sajnos itt hosszasan sorolhatnánk még. Vagy épp a ma oly divatos érdekérvényesítés, ami mozgatja a hatalom birtokosait szerte a világon, politikust és üzletembert egyaránt. Az édenkerti katasztrófa óta ugyanazzal a recepttel próbálkozunk. Mindent az dönt el, mi a jó nekem. A másik meg akár meg is halhat, nem érdekel. Tudod, folytattam, volt valaki, aki hagyta elveszni minden érdekét, lemondott a jogairól, és imádkozott az ellenségeiért. Hagyta, hogy deportálják azok, akiknek ő adott életet. Átment minden nehézségen, amin ember csak átmehetett. Ő Jézus, akivel az istentelen ember újra isteni ember lehet. Egyszerűen szükségünk van Jézusra. Ő az egyetlen, aki megmenthet minket saját magunktól. Ez van. Eddig a blogbejegyzés. Kedves testvérek, akkor is, az apostolok idejében is, ma is igaz. Jézus feltámadásából az emberek új életre való feltámadása következik. Isten most is a semmiből hoz létre valamit. Isten most is a hitetlenből teremti meg a hívő embert. Isten most is az istentelenből az őt szolgáló, az őt követő embert. És most is a semmiből gyülekezetek támadnak. ahol soha nem volt keresztény gyülekezet, olyan afrikai, ázsiai, arab országbeli falvakban, városokban jönnek létre keresztény gyülekezetek, ahol előtte soha nem volt. Mi folyik a világban? Mi csak azt látjuk, hogy ó, itt ürülnek ki a templomok. Ó, az európai embernek nem kell Isten, az európai embernek nem kell a megváltás. Az európai ember jól el van a bűneivel, az európai ember nem akar megszabadulni a bűneitől. Jó érzés a sárban dagonyázni. Jó érzés mocskosnak lenni az európai embernek. De a világ más részein, hát olvassunk róla, nézzünk róla műsorokat. A világ más részein a semmiből jönnek létre gyülekezetek. Afrikában, Ázsiában, arab országokban, Dél-Amerikában ébredés van. Úgy tudjuk, hogy Kínában naponta 30 ezren térnek meg és keresztelkednek meg. Úgy tudjuk, hogy Iránban, ahol aki Jézus mellett dönt, a halál mellett dönt, mert sokszor az életükbe kerül a keresztény jéléttel, ott is ezt a 30 ezres számot hallottam, hogy napi szinten 30 ezren fordulnak oda a kereszténységhez, a Jézus hithez. Ott Cornélius házában is. Elmegy az apostol, elmond néhány szót Jézusról, vagy legalábbis Lukács csak néhány dolgot ír le. Lehet, hogy azért a valóságban hosszabb volt ez a prédikáció, nem tudom. De a lényeg az, hogy leszáll a Szentlélek. A hallgatóságot betölti Isten lelke. És hitre jutnak, megtérnek, és megalakul egy pogány keresztény gyülekezet. Kedves testvérek, húsvét hétfőnek ez az üzenete. Jézus feltámadásának következménye van. Új életek, megváltozott életek. És hogyha szaporodik a létszám, ha a másik ember is új életre jut, meg a harmadik is, mit mond az Úr Jézus, hogy ahol ketten-hárman egybe gyűlnek, ő ott van. Két ember, három ember, ha együtt imádkozik, az már gyülekezet. Ha szaporodik a létszám, akkor már is ott az új közösség, ott a gyülekezet. De mitől jön a szaporodás? Hát a Jézussal való találkozás bizonyságtételre indít. Pétert is bizonyságtételre indította, hogy találkozott Jézussal, a többi apostolt is. Éppen most olvasom Dorin Irvin önéletrajzi írását, az a címe, hogy Boszorkánykanyar. Életem igaz története, az alcíme. Nem mostanában játszódik, a II. Világháború utáni évtizedekben, de akár most is játszódhatna, majd mindjárt elmondom, hogy miért. A sztori az teljesen olyan, ami napjainkban is újra és újra megtörténik. Nehéz gyerekkor, egy angliai iparvárosban, nagy szegénység, ami főleg az alkoholista apának köszönhető, de nem csak, hogy az apa alkoholista, egy idő után az anya eltűnik, senki nem tudja, hogy hová. És akkor a fiatal Dorin 14 évesen a prostitúcióba menekül, aztán jön a drogozás, egyre jobban belemerül a kábítószerekbe, aztán egy sátánista csoporthoz csapódik, aztán a boszorkányság, már nem is emlékszem, hogy a európai boszorkányok királynőjének választották meg talán. Nagyon érdekes, ahogy leírja, hogy összejönnek egy európai városba a 20. század második felében a boszorkány szekta tagjai. A szálloda alkalmazottaknak olyan, mintha sikeres üzletemberek, üzletasszonyok lennének. És közben éjszaka pedig folyik a szeánsz, folyik az ördög, az ördögi lelkek, a démonok megidézése. Éppen mondtam a gyerekeknek, hogy mármint a saját gyerekeimnek, hogy hát érdekes dolog az, hogy Könyves Kálmán királyunk azt mondta, hogy boszorkányok pedig nincsenek, lehet, hogy akkor nem voltak, de hogy most itt a 20. század második felében összejönnek sikeres üzletemberek, meg üzletasszonyok, és ők boszorkánynak vallják magukat, mert nem mi mondjuk rájuk, hogy ők boszorkányok, ők saját maguk vallják magukat annak. Vagy hogy amit tudok, hogy a mai Németországban többen vannak boszorkányok, mint lelkészek például. Na szóval belekeveredett a sátánizmusba, a boszorkányságba, félelmetes dolgokról ír ebben az önéletrajzi írásában. És amit mondtam, hogy nincs távol ez napjainktól sem, hogy a boszorkányság napjainkban erősödik, hát még itt Nagy Tarcsán is. Eljön hozzám 2 héttel ezelőtt valaki, hogy hát szeretné elmondani, hogy milyen élményben volt része, és mit szólok én ehhez. Tulajdonképpen nem ért meglepetésként, hiszen nyommal követem, hogy a faluban milyen irányzatok vannak, milyen csoportosulások vannak, ki miben hisz. Hittanos tanítványaimtól is elég sok mindent tudok, hogy a szüleik miben hisznek. Sokszor kell a gyerekeket megnyugtatnom. Például kérdezik, hogy Marika néni, igaz az, hogy amit a anyáik vagy a nagymamáik mondanak, hogy a halottak lelke itt kóborol körülöttünk, mert valami miatt nem tudnak átmenni a más világra, és akkor bizony hosszasan kell nekik mondanom. Tele vannak félelemmel emiatt. Tele vannak félelemmel, hogy nem. A Biblia arról beszél, hogy a halottak lelke az nem tud itt maradni. A Biblia arról beszél, hogy a halottak lelke nem tud nem átmenni. Isten igéje olyan világosan beszél arról, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután jön az ítélet. Nem lehet visszajönni. Nem lehet itt kóborolni. Sőt, a bibliai hit egyértelműen arról szól, hogy amikor bekövetkezik a földi élet vége, akkor az ember attól a pillanattól kezdve nincs már itt. Az ember nem kerül bele a koporsóba. Az ember nem kerül a föld alá, mert amit eltemetünk, az csak a burok. Az ember maga, a te saját éned, a személyiséged, aki valójában vagy, az abban a pillanatban ott vagy Isten előtt, és következik az ítélet. Ott vagy Isten előtt, és ha Jézushoz tartoztál, akkor az örökké valóságban is Jézushoz fogsz tartozni. Ha pedig nem, Isten senkit nem küld a pokolra, saját magunk választjuk azt, hogy el legyünk őtőle választva örökre. De ami itt marad a számunkra, a holttest, abban már nincs ott az ember. Az már nem az ember. Egy anyaghalmaz, mint amikor a ruhát levetjük, és mi már nem vagyunk benne. A koporsóba senki nem kerül be. A sír alá, a föld alá senki nem kerül. A testünk igen, de az már nem mi vagyunk. Mi magunk, az igazi énünk, oda kell, hogy álljunk Isten elé. És nincs visszatérés. És nincs olyan lehetőség, hogy valaki ijeszgeti az itt maradt szeretteit. Nincs ilyen. És azt mondja az egyik gyerekkori szomszédnéni, hogy jaj, de hát voltam a halott látóasszonynál Putnokon, és olyan dolgokat mondott el a férjem nevében, amit csak a férjem meg én tudtunk, hát ilyen titkos dolgokat, senki már honnan tudhatta volna, biztos, hogy tényleg a férjem volt az, aki beszélt általa. Kedves testvérek, arról szó van a Bibliában, hogy van egy gonosz hatalom, hogy van a sátán, az Isten ellensége, és neki vannak angyalai, amit ördögöknek vagy démonoknak nevezünk. Erről szó van Isten igéjében. És talán ezek a gonosz hatalmak ne tudnák kilesni a mi titkainkat, vagy ne tudnák kihallgatni, és ne tudnák a halott látó asszony szájába adni ezek a démonok, hogy mit mondjanak, hogy elhitessenek bennünket, nagyon-nagyon hiszékeny embereket? Hát nem tudom, ki mit gondol, de Isten igéje egyértelműen beszél. Azt mondja, ne menjetek varázslókhoz, ne menjetek halott idézőkhöz, ne menjetek jövendőmondókhoz, jósokhoz, mert ők az ördög által művelik, amit művelnek. Vagy pedig csalók, az a másik lehetőség, hogy csalók és csak elhitetnek. De ha igazán titkokról beszélnek és igazán jövendőt mondanak, akkor a gonosz hatalommal vannak kapcsolatban. Na szóval tudok én ezekről a dolgokról, hogy sokan ebben hisznek itt Nagytartsán is, ezekben a dolgokban. Sokszor kell megnyugtatnom a hittanosokat, hogy nem kell félniük. Nem kell félniük, mert ők Jézushoz tartoznak, és Jézus ott van velük, mint jó pásztor, és vigyáz rájuk. De azt mondja ez a valaki, aki két héttel ezelőtt eljött hozzám, hogy hát, hogy képzeljem el, milyen helyzetben keveredett, magánéleti krízisben van, és hogy valakinek elmondta. Nem mondok neveket, nekem név szerint mondta minden, de nyilván én ezt nem fogom továbbadni. Magánéleti krízis, panaszkodik egy másik nőnek, és az mondja, hogy hát de van itt Nagytartsán egy ilyen lehetőség, egy ilyen csoport, ennek sem mondom a nevét, majd ráismer, akinek rá kell ismernie, és akkor oda el lehet menni, és akkor ilyen praktikák vannak, és így ellazulni, és akkor a békesség, és akkor ez segít, ez a gyógyulásban is segít, lelki gyógyulásban, testi gyógyulásban, és akkor gondolta, hogy na, akkor ő ezt kipróbálja. És akkor elment ehhez ebbe a kis csoportba. De egyébként több ilyen fajta is van, tehát nem csak egy ilyen működik itt Nagytartsán, hanem több különböző irányzat, több különböző csoport, és elment, és na jó, hát neki fontos lenne, hogy ez a krízis megoldódjon, fontos lenne, hogy végre megtalálja a lelki békességét, fontos lenne, hogy megoldódjanak a dolgok, és akkor mondták neki, hogy mit csináljon, hogy most ide nyújtsa a kezét, oda nyújtsa, most így vegyen levegőt, most úgy vegyen levegőt, és akkor következett a felszólítás, hogy na és akkor most kérd meg ezeket a szellemi vezetőket, hogy jöjjenek be az életedbe, jöjjenek be a lelkedbe. És azt mondja, Marika, itt szólalt meg bennem a vészcsengő, behívni szellemi vezetőket? Kiket kellene behívnom a szívemben, az életembe, a lelkembe? Kik ezek a szellemi vezetők? Vészcsengő. Megszólalt a vészcsengő, mert ő szokta olvasni a Bibliát. Megszólalt a vészcsengő, mert ő szokott imádkozni. Megszólalt a vészcsengő, mert ő tanult hittant, konfirmált annak idején, valamit úgy hallott ezekről a dolgokról. Megszólalt a vészcsengő, mert időnként eljön a templomba és hall ige hirdetéseket. Szóval Marika, ott megszólalt bennem a vészcsengő, hogy csak nem démonok előtt nyitom ki a kaput, miféle szellemi vezetőket kéne nekem behívni? És akkor felálltam, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de inkább nem kockáztatok. Ugye Isten igéje azt mondja, hogy akit behívjunk, befogadjunk az életünkbe, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó, aki megment, aki megszabadít, aki bűnbocsánatot ad, aki megtisztít, aki igazán meg tud gyógyítani, nem csak egy-két évre szól az a gyógyulás, amit ő ad, hanem egy örökké valóságra szól az, amit ő ad. De Isten igéje óva int attól, hogy bárki mást hívogassunk az életünkbe. A jó angyalok nem jönnek belénk, mert Isten a jó angyalokat más szolgálatra rendelte. Démonokat, a sátán angyalait akarja valaki az életébe behívni, befogadni? Kedves testvérek, én csak arról beszélek, amiről a Biblia. Mindenki abban hisz, amiben akar, mindenki azt az irányzatot követi, amit ő akar, mindenkinek szabadsága van, hogy miben hisz és mit követ. De Illés próféta annak idején kiállt a nép elé, és azt mondta, hogy meddig sántikáltok még kétfelé? És ez az ige nekünk is szól. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, ha pedig az egyéb irányzatok, az okkultizmus, a boszorkányság, és nem fogom nevén nevezni, hogy milyen irányzatok vannak most, vagy milyen, hogy nevezzük most a boszorkányságot szebb szóval, mert ugye most itt Nagy Tartsán nem boszorkányságnak mondják ezt, hanem mindenféle szépen hangzó kifejezésekkel illetik. Eddig sántikáltok még kétfelé. Itt választani kell, vagy Jézust követjük, vagy a másik irányba megyünk. Hát ez a testvérünk, akinél működött a vészcsengő, ez úgy döntött, hogy nem, inkább nem megyek arra felé. És tőlem kért könyveket, hogy adjak már valami olyan megbízható könyvet, ami az ő élethelyzetében, az ő magánéleti krízisében majd valami irányt mutat, hogy akkor mégis hogyan tovább, vagy mit kellene tenni. Na hát visszatérve a Doreen Irwin történetéhez, ő nagyon benne volt ezekben az okkult dolgokban, a boszorkányságban, a hamis vallás követésében. Péter apostol beszédéből két fontos dolgot emelnék ki. Egyrészt azt mondja Péter apostol az alapigében, hogy Jézus meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött. És a másik, hogy azt mondja, hogy aki hisz ő benne, mármint Jézusban, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Doreen életében is valósággá vált ez a kettő. A vergődés is, hiszen nem történt meg a szabadulás egyik pillanatról a másikra. Nagyon szépen leírja, hogy mennyire szem, és hogy ezek a hangok, ugye a szellemi vezetőknek a hangjai, hogy vessél véget, olyan reménytelen, vess véget az életednek. És elment egy keresztény gyülekezet mellett, és kihallatszott az énekszó, és akkor bement. És érezte, hogy erre felé kéne keresnie. És aztán elment még egyszer, és még egyszer. És vergődés volt, mert nem történt meg a szabadulás egyik pillanatról a másikra. Amikor kérte Jézust, hogy legyen az ő megváltója, amikor kérte Jézust, hogy az ő szívébe vegye át az uralmat, legyen az ő Istene, megváltója, ura, érezte, hogy a bűneit igen, megbocsátja az Úr. De a vergődés, az ördög igájában vergődés még jó sok ideig tartott, hiszen az ördög nem akarta engedni olyan könnyen. Aki egyszer ő hozzá tartozik, azt nem akarja olyan könnyen elengedni. Újra meg újra visszaesett még a droghasználatba, aztán a drogok helyett ugye pszichiátrián gyógyszereket adtak neki, akkor arra szokott rá. Újra és újra visszaesett még a régi életének a dolgaiba, de imádkoztak érte azok a keresztények. Ahol ő lelki otthonra talált, abban a gyülekezetben szerették őt, elfogadták őt, nem nézték ki, nem vetették meg. Elfogadták, befogadták és imádkoztak érte, és addig imádkoztak érte, hogy szabadult, szabadult, folyamatosan, ahogy teltek a napok, teltek a hetek, hónapok, szabadult, egyre szabadabb lett. A sátánnak a kötelékei egyre inkább eresztették őt. Egy valóságos harc folyt a lelkéért, de Jézus a győztes. És Doreen életében és lelkében is Jézus győzött. És a Jézussal való találkozás bizonyságtételre indít, és innen indultam ki, hogy mitől jön a szaporodás, hogy keletkezik egy új gyülekezet a semmiből, hogy szaporodik a hívők száma, akik Jézust választják, és akik nem akarnak már többet két úrnak szolgálni, hanem csak Jézusnak. A Jézussal való találkozás bizonyságtételre indít, és ez így volt Doreen életében is. Visszament hirdetni az evangéliumot a prostituáltaknak, a drogosoknak, a kocsmatöltelékeknek, a Szentlélek pedig létrehozza a semmiből, és erősíti, és növekedteti Krisztus gyülekezetét. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ahogy Te mondtad magadról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Uram, Te vagy az út. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hogy belássuk, hogy csak Te vezetsz Istenhez, és semmilyen más vallások, más hitek, más csoportosulások, más irányzatok nem visznek hozzád, hanem csak el tőled. Uram, Te vagy az igazság, és ami minden, ami nem téged dicsőít meg, és ami nem rólad szól, és ami nem a bűnbocsánat fontosságáról szól, az csak elvisz tőled, az a hamisság. Uram, kérlek, hogy láttasd be velünk, hogy Te vagy az igazság. Uram, kérlek, hogy Te szólaltasd meg bennünk a vészcsengőt. Te szólaltasd meg bennünk a vészcsengőt, amikor valaki valami hamis dologra akar rávenni. Ne engedd, hogy eltávolodjunk tőled, hogy messzebbre menjünk. Ne engedd, hogy lényegtelen dolgokat tartsunk fontosnak. Ne engedd, hogy bármi más fontosabb legyen, mint a Te üzeneted. Uram, azt végezd el a szívünkbe, hogy meglássuk, hogy a bűnbocsánat, a megtisztulás a legfontosabb, hiszen az Istentől a bűn választ el. Semmi más és senki más, csak a mi saját bűnünk választ el Istentől. És ezért nem is fontosabb semmi más ennél, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva, és a szívünk a bűntől meg legyen tisztítva. Uram, kérlek, hogy ebben erősíts meg bennünket, ebben a hitben, hogy ne kezdjünk el más dolgokat fontosabbnak tartani. Ebben erősíts meg bennünket, hogy átéljük a bűnbocsánatot, hogy átéljük a megtisztulást. Ebben erősíts meg bennünket, Uram, hogy ezt adjuk tovább is. Hogyha valaki bajban van, akkor ne olyan helyekre irányítsuk, ahol csak eltávolodik tőled, hanem ha valaki bajban van, akkor ezt az örömhírt adjuk neki tovább, hogy Te vagy az igazság, és Te tudod a bűnt megbocsátani, mert Te meghaltál értünk a kereszten, és feltámadtál. Uram, kérlek, hogy Te jöjj be a szívünkbe, az életünkbe, és add meg, Uram, hogy az Te igazi követőid legyünk. Ne félszívű keresztények, hanem igazi, téged követő keresztények. Amen.